kávézó a világ végén, továbbra is Pogacsa Zoltánnal beszélgettünk a Globális Elit című könyvéről és magáról a jelenségről, és hát ott hagytuk abba, hogy azért a kapitalizmus bár nagyon sokféle van, de mégis csak az van, hogy hát ideje lenne már lecserélni. Na de akkor mi az a rendszer, amire úgy gondolod, hogy le lehetne cserélni? Tehát azt kilőttük, hogy akkor ez a kommunizmus nem nagyon működik, vagy pedig akkor csak az a formája, amit te mondasz, tehát esetleg egy ilyen kommunizmus jellegű dologot elképzelhető?
Nem mondom, a kommunizmus, azt szerintem most már ezzel konkludálhatjuk, hogy ez valójában a kapitalizmusnak egy formája volt, egy furcsa formája, de hát ilyen hasonlókkal azért elég sokkal kísérleteztek az Atatürk, vagy az indiaiak a második világháború után, tehát ilyen államkapitalizmusok sok fajta volt, nem csak a szovjet típusú, tehát az nem volt egy igazi alternatíva. Szerintem nem kell tudjunk megmondani, meg előre nevet adni ennek. Ezek kialakulnak, tehát hogy mondjam, mondok egy nagyon buta példát, de mondjuk ugye azt csomó házasságot hívnak házasságnak. Aztán, hogyha belenézel, akkor az egyik az egy iszonyú jó építő jellegű kapcsolat, ahol a két fél szereti egymást és sokat adnak, és egyre erősödik az idők során, meg azt is házasságnak hívjuk, ahol tépik marják egymást, és destruktív és borzalmas mindenkinek. A nevek önmagában szerintem nem sokat jelentenek. A kérdés inkább az, hogy milyen elemei vannak. 1000 millió elemből áll össze egy ilyen társadalmi rendszer, és az, hogy hogyan működik ez a kisember számára, hogyan működik annak a számára, aki mondjuk egy szegény családba születik, aki nőnek születik és nem férfinak, aki fogyatékkal élőnek születik, aki vidékre születik a nagyvároshoz képest. Tehát, hogy próbáljuk meg. Tehát, hogy ha azzal elkezdenénk, hogy mondjuk mindenki eljuthasson rendesen iskolába, tanulhasson, kapjon fedelet a feje fölé, és mondjuk rendes egészségügyi ellátást, akkor én ezzel már a mai viszonyokhoz képest szuper boldog lennék, és nem.
Te nem gondolod azt, ami mondjuk a kommunizmus alaptézise volt, hogy akkor mindenki teljesen egyenlő, és akkor mindenki ugyanazt fogja tudni elérni?
Ja, nem, ezt szerintem senki nem gondolja, hogy mindenkinek egyenlőnek kéne lennie, hanem az van, hogy van egy Amartya Sen nevű indiai-amerikai közgazdász, aki azt mondja, hogy nagyjából odáig kéne eljutni, hogy mindenki kiteljesíthesse a saját ambícióit, tehát hogy ne akadályozza meg anyagi hiány, nélkülözés, vagy politikai, vagy egyéb elnyomás abban, hogy a saját ambícióit megpróbálhassa megvalósítani. Ennyi. Ha ezt meg tudnánk csinálni, nekem aztán, hogy ezt minek hívjuk ezt a rendszert, az 28. rangú lenne.
Te magad is említetted, hogy a mostani rendszer nagy problémáját abban, hogy ugye folyamatos növekedés szükségeltetik ahhoz, hogy bármilyen módon tudjon működni, és ugye hát ezt ökológikus szemlélettel is lehet látni, hogy ez teljesen fenntarthatatlan, hiszen egy véges rendszerben élünk, egy gyönyörű szép nagy űrhajón lakunk, és űrhajós gazdaságot kellene, nem pedig cowboy gazdaságot végezni. De hogy akkor ezt a problémát hogy lehet kiváltani?
Hát például úgy, hogyha így a Globális Elithez, a könyvem címéhez kötjük ezt a sztorit, hogy ne akarjon mindenki olyan életet élni, ami fenntarthatatlan. Tehát, hogy az a típusú példa, demonstrációs hatásnak hívja ezt a közgazdasági szakirodalom, amikor látom a Ewing családot a Dallasban, és akkor úgy képzelem el az életemet, hogy nekem is hasonló dolgok kellenek, és akkor az emberek igazából fizikai javaktól várják a boldogságot, és akkor még egy könyvet bekötnék ide, ugye Máté Gábornak a hát sajnos rosszul fordították a címét, mert normális vagynak fordították, miközben a normalitás mítosza annak az igazi címe, és ez sokkal jobban elárulja, hogy miről szól a könyv. Tehát azt mondja Máté Gábor, hogy az emberek boldogsága az olyanokon múlik, hogy megbecsülés, elismerés, szeretet, stresszmentesség, nyugalom, ilyesmi, ilyenekre vágynak az emberek. Tehát, hogy a pszichológia nem gondolja azt, hogy az emberek még többre és még többre és még többre vágynak. Tehát,
hiszen az olyan elégedettségi mérők sosem ott a legmagasabbak, ahol a legmagasabb
abszolút
nem. A GDP.
A könyvben rengeteg példát hozok arra, hogy a globális elithez tartozásnak a jele például, hogy jachtom legyen, és minél nagyobb jachtom legyen, hogy magánrepülőm legyen, és minél nagyobb, tehát először egy Gulfstream-em, és utána legyen egy Boeingom, és utána két Boeingom. És...
Én azt szokták mondani, hogy az egy nagyon-nagyon fontos szempont a nagyon gazdagok, hogy a Forbes listáján hol helyezkednek el. Tehát, hogy már nem is lényeges, hogy akkor, hanem hát nehogy már, hogy a Géza előrébb került kettőben.
Ez nagyon érdekes, mert én beszélgettem olyanokkal, akik csinálnak ilyen gazdag listákat, és azt mesélte egyszer egy újságíró lány, hogy itt háromfajta reakció van a gazdagok listájára fölkerülés. Ugye, van, aki azért hívja fel, hogy miért került fel a gazdagok listájára, ő nem szeretne szerepelni, volt olyan, aki azért hívta fel, hogy miért nem került fel, a harmadik meg elhívta randizni, de gyakorlatilag ez a háromfajta volt olyan, azért ez egy fura dolog, hogy a listára ki akar és ki nem akar, és ki az, aki rejtőzködik, mert olyan gazdagok is vannak bőven, tehát mondjuk az előbb említett Madame Batancourt, a L'Oréal-nak a tulajdonos, ő például a rejtőzködő gazdagok esete.
Hát eleve van, aki azt gondolja, hogy a globális elit nem is valójában az, ugye ez már megint a háttérhatalom és az összeesküvés vonal, de hogy valójában akik igazán gazdagok, azok kerülik a rivaldafényt, és akkor vannak bohócok, mint a Musk.
Olyan is van, igen. Tehát olyan is van, aki azt szereti, hogy ne beszéljenek róla, nem megy el sehova, tehát például aki a Red Bullnak a tulajdonosa Ausztriába, ő az életében nem megy el soha semmilyen társas eseményre, meg semmilyen megnyitóra, meg semmi ilyesmire. Egyszer elment, és azt mondta, hogy ez is csak azért volt jó, hogy bebizonyítsam magamnak, hogy ezek mennyire értelmetlenek ezek az események, úgyhogy köszönöm szépen, hogy semmifajta. De hát mondjuk, hogy mondjam, Magyarországon is ugye volt, hogy nem tudom, Simicska Lajos, az például senki nem tudta, hogy kicsoda, és az egész magyar sajtó próbált róla fotót szerezni, mert egyetlen rosszul sikerült fénykép volt, ahol cigizett valahol a Balatonnál, de gyakorlatilag senkinek nem volt róla fotója, és egy ideig azt se tudták, hogy a Földön van. Tehát, hogy vannak ezek a nem magamutogató, meg vannak olyanok, akik hát szeretik élni azt az életet, hogy nekem jachtom legyen, minél nagyobb jachtom legyen, hogy a könyvbe írok arról, hogy az Abramovics jachtjaim már ilyen rakétaelhárító rendszerek vannak, meg üveg, ilyen golyóálló üveg, meg nem tudom, és akkor a világ legnagyobb jachtja, és már akkora jachtjai vannak, hogy a jachtba egy másik jacht is belemegy.
Láttam egyszer ezt a jachtot, azt felfoghatatlan,
hogy ez. Én a Katari Emir jachtját láttam egyszer a aténi kikötőben, és láttam, ahogy egy ilyen teljesen hétköznapi méretű jacht, az úgy belement a gyomrába a Katari Emir jachtjának. Tehát, hogy ilyen, ez a típusú életstílus, ez szerintem, hogy mit kell ehhez csinálni, tehát ugye, mit tudom én, írok például Jamal Khashoggi-ról, a híres fegyverkereskedőről, aki egyébként ugye a Isztambulban meggyilkolt Adnan Khashoggi, ugye mindenki emlékszik, hogy a szaudi diktátor földaraboltatta azt a szaudi újságírót, neki a nagybátyja egy nagyon híres fegyverkereskedő volt, Jamal Khashoggi. Hát neki például több Boeingja is volt, és ott él gyakorlatilag. Tehát alig volt a Földön, mert ő állandóan utazott, neki már akkor voltak ilyen mobiltelefonjai, mert lehetett a repülőről. És akkor Szaúd-Arábiában volt, akkor Galabéjában, arab ruhában volt, nyugaton öltönyön, és gyakorlatilag ott élt a repülőjén.
A felhők között,
és hát a legdurvább, legcsúnyább díleket kötötte Khashoggi, tehát ugye az Irán-kontra sztoritól kezdve, csak borzalmas sztorik.
És szerencsére ezeket már tökre letudtuk, és nincsenek ilyen dílek most
ez
már.
Mind a mai napig természetesen vannak, talán el lehet mesélni a hallgatóknak, hogy amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor egyszer rám írtál Facebookon, hogy Pogi nem sokára lesz valami ebből a beszélgetésből, csak nagyon lassan tudom olvasni a könyvedet, mert egyfolytában hányok tőle.
És akkor úgy mondta, hogy hány ingerem lesz.
Tehát, hogy ennél jobb reklám egy könyvnek nem kell, mint hogy milyen jó hallani a szerzőnek, hogy az olvasó folyamatosan hány ingert érez. Tehát, hogy így ezek a sztorik, és én tök megértem, tehát, hogy amikor így olvasok arról, hogy mondjuk Adnan Khashoggi, tehát ő a nagybácsi, hogy ő mitől lett rettentően gazdag, és milyen elképesztő dílek, amiben hány ember halt meg a végén, és így mögé nézel néhány ilyen szereplőnek, és azt látod, hogy egyszerűen hétköznapi ember moralitásával döbbenetesen undorító történetek vannak néha amögött, hogy hogyan lesz valaki. Halálesetek, emberi szenvedések, környezeti károk, háborúk vannak amögött, hogy hogyan lesz valaki a globális elit része, és minél többet megtudsz olyan emberekről, akikről elsőre azt gondolnád, hogy na akkor ők biztos példaképek, vagy nem tudom, most olyan embereket tartunk néha példaképnek, hogyha utána kicsit mögé néznünk, hogy mit csinálnak az emberek, ezek az emberek milyen hatással vannak a világra, akkor rá kell döbbennünk, hogy ezek inkább antipéldaképek, mint példaképek.
Igen, de mégis közben a társadalomnak sajnos azt látom, hogy nagyon erősen halad abba az irányba, hogy lásd a Trump kultuszt is, hogy akik őt kedvelik kifejezetten, azt, ami volt át kedvelik, hogy hát ő ahol lehet, ott átver másokat, kiforgatja a törvényt, hogyha ha lehet, és csak a saját érdekeit tartja szem előtt, és úgy gondolják, hogy hát ez egy ilyen tökös jófajta dolog, illetve ugye az is egy ilyen egyre durvábban jelenlévő kultusz, ez az elképesztő fényűző életforma. Tehát ez sugallja, látom sajnos a saját fiamon, hogy az Instagramon nézegeti ilyen nem tudom milyen autókat, és akkor azt mondja, hát nekem is legalább 4 ilyen sportkocsim. Ez pedig én egyébként egy olyan szemléletben neveltem ezt föl, hogy hát az nem kell ennyi, és beírjuk kevesebbel, de mégis ez olyan hatással van rá ez a fajta csillogás, hogy ő is ezt lövi be, hogy hát ez akkor leszek majd teljes. Aztán persze, hogyha ez esetleg összejön, akkor ezt az ürességet fogja érezni, és aztán azt hiszi, hogy majd még több és még több dolgot kell hozni. Tehát, hogy mégiscsak valahogy visszajutunk oda, hogy a személyes értékrendet, meg a morális értékeket kellene dolgozni, tehát hogy ott hiába beszélhetünk globális dolgokról, a személyeknél kéne elkezdődjön az egész.
Igen, de hogy az, hogy a fiad, akit nem így neveltél, mégis ezt kapja, akkor ez mégsem a személyes értékrend, hanem akkor ez mégiscsak a rendszer. Tehát, hogy a gazdasági rendszer az, ami számára azt sugallja minden ellentétes neveléseddel, és nem biztos, hogy remélhetőleg nem ilyen marad hosszabb bízom távon, benne, majd igen. Kinő belőle.
Hagyom várám különben.
De közben látszódik, hogy a rendszer az hatással van rá, és a rendszer befolyásolja, és nem egy jó irányba. És ez a szörnyű ebben a globális elitben, hogy ezek az emberek, ezek, hogy mondjam, formálható fiatalok számára példaképként szolgálnak, és arról mondjuk lebeszélni fiatal fiúkat, hogy mondjuk Elon Musk az nem egy példakép, tehát olyan szintű, hogy nem is tudom mi a jó szó, de ilyen elhatározottság van a tipikusan az ilyen 10-20 éves fiatal fiúkban, hogy annál semmi nem fontosabb a világon, mint hogy lődözzük tele a világűrt rakétákkal, és juttassunk el egereket a Holdra, mert hogy, és hogyha valaki egyszer utána számol, hogy mondjuk ahelyett, hogy a klímaváltozást leállítanánk itt, ahol vagyunk, ehelyett előjön egy ember, aki eladja azt a sztorit, hogy majd nem tudom hány évtized múlva, majd valaki, nem tudom hány ember, nem mondjuk meg hány, majd eljut a Marsra, és akkor majd ott kolonizáljuk a Marsot. Igaz, hogy a Mars teljesen alkalmatlan erre, igaz, hogy meg kell változtatni a Mars éghajlatát ahhoz, hogy ez ott egyáltalán bánni. Tehát, hogy bárki utána számol, hogy ebből mi az, ami megvalósítható, de ez az ember, ez példakép generációk számára, tipikusan fiúk számára egyébként, és hogy ha megpróbálsz érvelni ellene, akkor ilyen dühös...
Hát ez egy vallás, ez már egy...
Maszk vallás, igen. Tehát, hogy, ahogy van Trump vallás, ez egy más demográfiai összetétel, úgy van Elon Musk vallás is, és hogy nem lehet, nagyon nehéz észérvekkel megpróbálni bebizonyítani, hogy ez mennyire nem az, ami...
És itt jön be az a nehézség, hogy igen, tehát, hogy szerintem nagyon sok mindenki egyetért azzal, amit elmondtál, csak hogy azt mondja, hogy oké, na de hogyan tudunk egy ilyen fajta elképesztő gépezettel, ami ilyen meg annyi szinten tud minket manipulálni, fölvenni a harcot, és megpróbálni ezzel ellen...
Hát például úgy, hogy ezeken gondolkodunk. Tehát én ezt a könyvet részben azért is írtam, mert egyébként úgy elgondolkodtam, amikor olvastam a Korna interjút, hogy vannak erre könyvek, és akkor rájöttem, hogy hát ennek van egy baromi nagy irodalma. Tehát ugye ez a könyvhez én elolvastam több száz ilyen életrajzot. Föl vannak ezek dolgozva. Tehát ugye ha valaki megnézi a könyvemet, akkor abban megtalálja az összes hivatkozást, hogy melyik globális szereplő, mindegyikről van 2-3 marha jó könyv. Tehát hogyha ezzel foglalkozunk, ezt elkezdjük végig gondolni, értékeljük magunkban, és nem fogadjuk el passzívan, hogy akkor nekünk feltétlenül Elon Muskot, vagy Donald Trumpot, vagy nem tudom, mindegyikre lehet példákat hozni, hogy kikből lesznek a példaképek, hogy ezek nem feltétlenül példaképek, és kicsit mögé nézzünk annak, ami a a sugalt image, és megkérdezünk, utána gondolunk, hogy ezek az emberek mit csinálnak. Szerintem így, tehát hogy el kell kezdeni ezzel foglalkozni, gondolkodni rajta, ez téma. Tehát az időnk egy részét arra kell szánni, hogy megvitatjuk, hogy ez nem úgy van, hogy csak Magyarországon vannak olyan emberek, akik nem tudom, talmi vagy hamis módon gazdagodtak meg, mindenhol máshol a kapitalizmus jó, ahogy nagyon sokan gondolják, hanem bizony azok az emberek, akiket ilyen ellenpéldaként szoktak fölállítani, nagyon sokszor azok is nagyon gázmódon szerezték a vagyonukat.
Mindig azzal szoktam zárni a műsort, hogy egy ilyen kérek egy ilyen víziót a vendégtől, hogy te hogyan látnád szívesen, tehát hogy mi lenne az, ami milyen olyan rendszert tudnál elképzelni, ami mondjuk reális, és mondjuk gazdaságilag is azért tud működni, és megy előre, de egy kicsit igazságosabb, hogy hogy nézne ez ki?
Hát én azt hiszem, ezt már elmondtam, tehát hogyha én azzal nagyon elégedett lennék már, hogyha egy olyan társadalmi rendszer lenne, ahol attól függetlenül, hogy valaki szegénynek vagy gazdagnak születik, férfinek vagy nőnek, fogyatékkal élőnek vagy nem, romának vagy nem, feketének vagy fehérnek, harmadik világba vagy első világba, mindenki megkapná az esélyt arra, hogy kiterjessze, megpróbálja megvalósítani a saját ambícióit.
Szerinted ez mondjuk nemzetállami rendszerben tudna egy ilyen működni, vagy mégis csak kellene akkor ehhez valamilyen globális államrendszer?
Mind a kettő, tehát hogy első körben ezeket nemzetállami szinten lehet megcsinálni, de még szűkítek, ezeket meg részben mondjuk egy helyi közösség is tehet ennek, aztán utána a városi, nemzeti, és hát igen, a végén meg nyilván valamilyen szolidaritás kell a harmadik világgal, mert ott is rettentő nagy problémák vannak, és hát ott is igazából ugyanez a példamutatás sajnos van, tehát hogy egy harmadik világbeli fiatal is ugyanazokat a hősöket látja a tévébe, és egy indiai fiatal fiú számára is Elon Musk lesz a sajnos a példakép, és hát mondjuk...
Nem feltétlenül lenne gond, ha Elon Musk egyébként egy kicsit normálisabb dolgokat tűzne az ászlajára, és mondjuk azt mondaná, hogy igen, a...
De nem ezt csinálja. Hát az egész élettörténete arról szól, hogy egyik hülyeség után a másikat, hogy ugyanezt mondjuk ne csak a fiúkat bántsuk, mondjuk a Távol-Keleten tömegesen operáltatják át magukat egyébként gyönyörű fiatal lányok európai kinézetűre, mert hogyha lapos az óra, ha nem elég nagy a szeme, akkor azt gondolja, hogy az nem oké, és akkor nézi a Paris Hiltonokat és a Taylor Swifteket az Instagramon, és azt hiszi, hogy neki olyanná kell válnia. Tehát, hogy egész egyszerűen hogy a globális elit melyik tagjait tesszük oda példaképnek, és hogy azt gondolják emberek globálisan, hogy nekik ezeket az embereket követni kell, és ráadásul nagyon sokszor a külcsínyt, tehát nem azt, hogy mit csinál ez az ember, nem is nagyon tudunk róla eleget, hanem egyszerűen fizikailag akarnak rá hasonlítani a csillogás, az életstílus.
Nagyon felszínes ez a mostani társadalom sok szempontból, és igen, ez itt beült. Van egyébként a történelemben olyan időszak, ami mondjuk leginkább mondjuk egy viszonylag jól működő időszakként tekintesz rá? Amikor mondjuk viszonylag jól működtek a dolgok?
Hát azért abban milyen hosszabb távon azért a társadalom kiszokta szelektálni, hogy kik az ő hősei. Tehát, hogy azért nagyon hosszú távú, tehát mégiscsak a Mátyás királyokat akarjuk példaképnek állítani a gyerekek elé, és ők kerülnek be a tankönyvekbe, és nem pedig a nem tudom a...
Hát csak kérdés, hogy a Mátyás király is lehet azért már olyat is, hogy az nem volt, azért ő mégse annyira szipi, szuper.
Csak igen,
hát...
de hogy azt az aspektusát domborítjuk ki, hogy ő egy igazság szerető volt, aztán lehet, hogy egy csomó szörnyű dolgot is csinál, de azt őriztük meg belőle, vagy mit tudom én. A mai világunkban is vannak azért olyan emberek, akik szerintem jobb példaképek tudnának lenni, tehát mondok, és szerintem vannak egészséges, tehát hogy mondjam, Ferenc pápa szerintem így is függetlenül attól, hogy valaki vallásos vagy nem vallásos, keresztény vagy nem keresztény, stb. De szerintem abban megegyezhetünk, hogy mondjuk Ferenc pápa egy nagyon pozitív szereplője a mai világunknak, és arra is azt mondtam volna mondjuk, mit tudom én, 20-30 évvel ezelőtt, hogy hát mekkora az esélye annak, hogy egyébként, ja, a könyvben rettentő sokat írok a Vatikánról, tehát hogy a globális elitnek az is a része volt, hogy a Vatikán az mindenfajta bűnszövetkezetekkel, bankokkal, pénzmosással foglalkozott, irtózatosan durván igazából prostituálódott a Vatikán az üzleti életben. Azután, a sztori után, az, hogy egyszer egy Ferenc pápát megválasztanak vezetőnek, aki megpróbálja egyébként megtisztítani a Vatikán, azt gondolom, hogy ez egy óriási előrelépés, és néha vannak ilyen pozitív folyamatok, ahol jelentős tisztulás van, és vannak pozitív szereplők.
Muszáj, hogy itt abba hagyjuk, mert lekegyeget az időnk, de nagyon köszönöm, hogy jöttél. Pogácsa Zoltán, Globális Elit című könyve. Ez, annyit mondj csak el gyorsan, hogy hol tudja megvásárolni.
Bármilyen. Online is van, e-formátuma is van, és bármilyen ismert nagy könyvesboltban. Hálás vagyok a könyvesboltosoknak, mert tipikusan kiszokták tenni ezekre a kiemelt polcokra. Nagyon könnyen meg lehet.
Pogi arcát keressétek, azt fogjátok látni. Na, köszönöm szépen.
Köszönöm.
Innen folytatjuk majd jövő héten. Sziasztok!